Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet közösségében magasztaljuk Istent, testvérek, a 150. Zsoltár első verse éneklésével. A 150. Zsoltárunk Istent dicsőítő Zsoltár ének, dicsérjétek az Urat! Foglaljuk el helyünket, és figyeljünk Isten igéjének üzenetére. Mózes második könyve második részéből olvasom az írott igét. A 15. verstől kezdődően Isten írott igéje így hangzik most hozzánk, mindannyiunkhoz személyesen. A fáraó is meghallotta ezt a dolgot, s halálra kerestette Mózest. De Mózes elmenekült a fáraó elől, Midián földjén állapodott meg, s leült ott egy kútnál. Midián papjának volt 7 lánya, akik odajöttek vizet meríteni és a vájukat megtölteni, hogy megitassák apjuk juhait. De pásztorok is jöttek oda, s elkergették őket. Ekkor fölállt Mózes, segítségükre sietett, s megitatta a juhaikat. Amikor a lányok hazaértek apjukhoz, Réuélhez, ő megkérdezte, hogy ma ilyen korán megjöttetek? Egy egyiptomi férfi védett meg bennünket a pásztoroktól, felelték. Sőt, még vizet is merített nekünk, s megitatta a juhokat. Akkor ezt mondta a lányainak. Hol van ő most? Miért hagytátok ott azt az embert? Hívjátok ide, s egyék velünk. Mózes jónak látta, hogy ott maradjon annál a férfinál, az pedig Mózeshez adta lányát, Cippórát. Az asszony fiút szült, ő pedig Gersomnak nevezte el, mert azt mondta, jövevény lettem idegen földön. Közben hosszú idő telt el, s meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére. Rátekintett Isten Izrael fiaira, gondja volt rájuk Istennek. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midián papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala tűz lángjában, egy csipke bokor közepéből. Legyen Isten áldása az ő igéje meghallgatásán, és segítsen azt szívünkbe fogadva cselekedni is. Imádkozzunk most ezért. A gyülekezet közösségében, Urunk, mennyei Atyánk, szeretnénk hódolni előtted és imádni téged. Áldunk, hogy a te isteni szentséged így van jelen közöttünk, és köszönjük, hogy noha vétkeztünk, talán már ma reggel is, mégis bűnösökként is ott lehetünk a te jelenlétedben, közel hozzád. Köszönjük, hogy elfogadott kedvesen a mi Isten tiszteletünket, és hálásak vagyunk, hogy bennünket is gyógyítasz, szabadítasz. Szeretnénk, Urunk, egyre inkább hasonlítani ahhoz, ami ennek az ígében kijelentetted a te gyermekeidet. Bennünket is formálj egyre szentebbekké. Köszönjük, hogy te ma is ugyanolyan valóságosan szólsz és cselekszel, mint annak idején Mózes életében. Kérjünk arra, hogy a gyülekezet közösségében tudjunk nem csak fizikailag, hanem lelkileg is igazán elcsendesedni, és szólítson meg bennünket, mindannyiunkat személyesen a te igéd üzenete. Kérünk, vegyél el mindent, ami ezt gátolná. És arra kérünk, hadd lehessünk így boldog nemzet, és hazatérve majd innen, szeretteink, a családtokok is láthassák rajtunk, hogy mi szeretnénk neked engedelmeskedő gyermekeid lenni. Az Úr Jézus érdeméért hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavával hirdetem. Mivel örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád az én irgalmasságomat. Amen. Urunk, a te isteni szentségedet szemünk előtt tartva, kérjük, hogy hallgass meg most is azt, amit egyszült fiad így mondott el, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Valóban szentelj meg minket a te igéddel így. Jézus érdeméért. Amen. Testvérek, az az ige, amely alapján az ő üzenetét a mai reggelen hirdetem szent lelke által, Mózes második könyve negyedik részében található. Leülve hallgassuk meg a felolvasott ige részt. Mózes második könyve negyedik részének 18. versétől kezdődően így szól Isten ígéjének üzenete, Mózes élettörténetének a folytatása. Ekkor visszament Mózes Jetróhoz, az apósához, és így szólt hozzá. Szeretnék visszamenni testvéreimhez Egyiptomba, hadd lássam, élnek-e még. Jetró így felelt Mózesnek, menj el békességgel. Az Úr ugyanis azt mondta Mózesnek Midiánban, menj vissza Egyiptomba, mert meghaltak mindazok az emberek, akik halálra kerestek téged. Ekkor fogta Mózes a feleségét és fiait, Szamára ültette őket, hogy visszatérjen Egyiptom földjére. Isten botját is kezébe vette Mózes. Mert ezt mondta az Úr Mózesnek, amikor visszamégy Egyiptomba, ügyelj arra, hogy megtedd a fáraó előtt mindazokat a csodákat, amelyekre képessé tettelek. Én ugyan megkeményítem a szívét, és nem akarja majd elbocsátani a népet, de te ezt mondd a fáraónak. Így szól az Úr. Izrael az én elsőszülött fiam. Azért azt mondom neked, hogy bocsásd el az én fiamat, hadd szolgáljon nekem, ha te vonakodsz elbocsátani, akkor én megölöm a te elsőszülött fiadat. Útközben történt az éjjeli szálláson, hogy rátámadt az Úr, és meg akarta ölni. De Cippóra fogott egy éles követ, levágta fiának előbőrét, lába elé vetette, s így szólt, véren szerzett vőlegényem vagy. Akkor békét hagyott neki az Úr, Cippóra pedig ezt mondta, véren szerzett vőlegény vagy, mert körül vagy metélve. Még tavaly Mózes életét kezdtük tanulmányozni néhány vasárnapi igehirdetésben. Ennek a folytatása lesz a mai igehirdetés igei üzenete. Mózes életét tanulmányozva láthattuk Isten bámulatos megoldásait az ő szabadító terve véghez vitelében, amikor megtartotta pici gyermeket a kosárban, amelyről elmondtuk, hogy ez a kosár bárka volt, Noé bárkája, Mózes kosara vagy bárkája. Neveltetésekor megtartotta őt otthon is a családban, meg a fáraó udvarában, nem akárhogy nőhetett fel. Aztán figyeltük, hogy felnőtt férfiként hogyan vette kezelésbe Isten kegyelme, vezette élő hitre, és már majdnem kész volt Mózes, de is ehhez szeretnénk kapcsolódni a mai Isten tiszteleten, mivel még nem volt készen, Istennek az ő kegyelme által tovább kellett formálnia az ő életét. És Isten kegyelmes, formáló munkájában fontos szerepe volt Mózes életében a házasságának és a saját családi életének. Meg kellett Mózesnek tanulnia, hogy egyedül Isten kegyelme erejében bízva lehet alkalmas eszköze az Úrnak. Először még megölte az egyiptomit, magát olyannak mutatva, hogy én vagyok a szabadító, talán megértik a testvéreim. Ma látni fogjuk, 40 éven át formált őt Isten kegyelme, a házasság és a családi élet segítségével is. Hallhattuk, Midian földjén talált menedéket a fáró elől menekülve. A midianiták nem voltak teljesen idegenek számára, hiszen Ábrahámnak a második házasságából Ketúrától született fiak egyike volt az ő ősük. Mózes első könyve 25. részében tudjuk meg ezt a tényt. A kútnál történtek pedig emlékeztetnek Rebeka megtalálására, aki Izsák felesége lett. Ott is Isten gondviselése hatalmasan munkálkodott az apró részletekben is. Itt azt láttuk, hogy ezek a lányok valószínű mindennapos problémával szembesültek, amikor a pásztorok olyan gonoszok voltak, amilyenek. Viszont rendkívüli volt az idegen férfinak, fiatal embernek, hiszen még nem volt felesége, az a szeretete, bátorsága, ahogyan nem csak megvédte őket, hanem meg is itatta a juhokat. De ne feledjük el, hogy a lányok ott hagyták. Ha Isten nem gondoskodik Mózesről, akkor nem kerül sose Jetrónak, vagy a másik nevén Reuelnek a családjába. De az apa rátermettsége, határozottsága a kor szokásai szerint mégiscsak Mózest odahívatta. Nem csak szállást kapott itt és vacsorát, hanem, mint kiderült, végső soron még társat is. Pontosan nem tudjuk, hogy mikor házasodtak össze, de az biztos, hogy Cippóra minden valószínűség szerint a legidősebb lány lehetett. Mózest ismerve elmondható az is, hogy biztos, hogy a legszebb lány, és az is biztos, hogy mindenképpen Mózeshez hozzáillő társ kellett legyen. Ne feledjük, Mózes még nem volt szelíd. És Istennek olyan házastársat kellett találnia Cippóra személyében, aki ebben lesz az ő segítője. Mózes házassága ilyen szempontból döntő jelentőségű az ő formálódása során. Akik közöttünk házasok, talán őket most jobban érinti az igei üzenet, de akik még nem, vagy már nem, bármi miatt is, hadd mondjam ezt, én is ezek közé tartozom, nekünk is szól mindenképpen az, amit itt Mózes házassága kapcsán mond az isteni üzenet. Milyen lelkületűnek kellett lenni egy olyan fiatal lánynak, asszonynak, akinek egy még nem szelíd férjet kell elhordozni szeretetben. Mózesről 40 év múlva, 80 éves kora után mondható el, ő maga írja, ez az ember pedig igen szelíd volt, minden a föld színén levő embernél szelídebb. Milyen lehetett Cippóra szelídsége, hogyha a férje is ilyennél lett 40 év múlva? És milyen lehetett az a 40 év, amennyiben azonnal házasságot kötöttek, ami alatt Isten mindezt kiformálhatta Mózesben? A szelídség általában együtt jár az alázattal is. Jézus szavai szerint, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Egy férfi, aki még nem alázatos és szelíd, ilyen férfi mellett nem könnyű társnak lenni a hétköznapok során, de Cippóra mindezt megélte. Én a szüleim házasságában láthattam legszemélyesebben idáig, hogy még a legnehezebb időszakban is mennyire ki tud tartani az egyik a társ mellett, akkor, amikor a másik lehet, hogy éppen vétkezik, súlyosan is talán, de mivel ő a társam, és az Isten kezében mi formálódunk, és egymást formáljuk, vassal a vasat, mondja a példabeszédek írója. Soha nem volt kérdés az, hogy váljanak-e, még gondolati szinten se jött elő, mert a szelídség és az alázat az egyik őkéletében mindig segítette a másikat. Bármely családtagunkról, ha nem vagyunk házasok, elmondható ugyanez. Ha van olyan családtag, aki még nem szelíd vagy alázatos, akkor Isten formálni akarja őt is rajtunk keresztül. Ha pedig azt mondjuk, hogy mi vagyunk Mózes a történetben, akkor gondoljunk arra, hogy milyen nagy szeretete az Istennek, hogy éppen olyan társat adott mellénk, vagy családtagot, akin keresztül formálni akar otthon. Mózes gyermekeinek a nevei érzékeltetik, hogy ő azért Istenben is bízott. Jövevény lettem idegenföldön, jelenti a Gersom név, a másik, a fiatalabb, Eliézer, az én Istenem segítség. Mózes hitben járt már, 40 éves korában ezt láttuk. Mintha látta volna a láthatatlan, mondja róla a zsidókhoz írt levél írója, amikor eljött Egyiptomból. Isten kezében volt Mózes, és ez a döntő, de azért ebben az emberi oldalon döntő szerep jutott a társának is, meg a gyermekeinek. Sőt, a munkája. Ne feledjük, még a munkája is abban volt eszköz, hogy szelíd és alázatos legyen. Pásztorkodott apósa juhai mellett, azaz a juhok nem az övéi voltak. Ő nem munkaadó, hanem munkavállaló volt ebben az értelemben. Egyiptomi fáraó unokájaként a juhok mellett kell pásztorkodni. Sokkal képzettebb volt annál a munkánál, mint amit végeznie kellett, de emlékszünk, Dávid is a juhok mellett kezdte. Mert Isten a jó vezetőket általában talán a legalantasabbnak tűnő munkavégzés során tanítja meg alázatra és szeretetre. Az Úr Jézus is pásztor volt. És vele kapcsolatban Ézsaiás könyve 40. részében arról olvasunk, hogy mint pásztor nyáját úgy legelteti, vezeti, szelíden használja ezt a szót a héber kijelentés. Jézusra is a szelídség és az alázat, mint a jó pásztor volt jellemző. Mózes ugyanezeket éli át a 40 éves felkészítő munka közben. Nagyon beszédes a számomra, hogy Mózes így a nyájat legeltetve hosszú évtizedeken keresztül tulajdonképpen megismerhette azt a vidéket, amelyen majd később a szabadulás után, a pusztai vándorlás során vándorolniuk kellett. Isten vezette őket, ez nem kétséges, a felhő meg a tűzoszlop által, de az emberi oldalon mégis ott volt Mózesnek a terep ismerete, jól tudta azt is, hiszen megfigyelte, hogy hol van esetleg élelem. Isten nagy csodákat is végbe vitt a pusztai vándorlás során, de isteni terv része volt az is, ahogyan Mózes megismerhette azt a tájat. És itt az üzenetben én azt ragadnám meg magunk számára, hogy hogyan viszonyulunk mi a mi saját munkánkhoz, amit a hétköznapok során végzünk. Látjuk ezt annak, mint amely ugyanúgy része a mi lelki életünk fejlődésének. Amilyenek a munkatársak, lehet, hogy nem báránykák, hanem farkasok, attól függetlenül Isten munkálkodni akar, rajtuk keresztül is. És talán sokszor van a pásztorkodás közben is sikertelenség és kudarc, de az alázat és a szelídség az általában nem a legnyugodtabb körülmények között szokta jellemezni a hívő embert, hanem mikor kell alázatosnak és szelídnek maradni. A kényes szituációkban. A házastársa, a házassága, a családja, a munkája Mózest abban segítette az emberi oldalon, hogy az Isten kezében alkalmas eszközé formálódott, kegyelme által. 80 éves, és elérte azt az időt, amikor az Úr azt mondta, most már készen vagy. Olyan jó ezt kimondani, testvérek, hogy 80 évesen, mert a legidősebbek közöttünk lehet, hogy még ennél is fiatalabbak. És Istennek van ideje mindig formálni bennünket. Nagyon beszédes, hogy éppen a hétköznapi munkát végezve került a Hórebhez. A hétköznapi munkavégzésünk Csak ugyan alkalmas lehet arra is, hogy Isten nagy dolgait akkor értsük meg, vagy esetleg az ő hívását arra nézve, ami az igazi küldetés akar lenni számunkra, Isten ügyében. A lényeg, hogy Mózes most már annyira készen van, és ezt most nem akartam felolvasni, az hosszú lett volna, hogy még Istennel vitatkozik is, és nem akarja vállalni azt a szolgálatot, amit 40 éves korában bőszen vállalt volna szívesen. Még ölni is kész volt érte. Most meg azt mondja, hogy Uram, én nem is vagyok alkalmas. És ez hiba, hogy így gondolkodott, de abból a szempontból, hogy alázatos és szedíd lett, érzékeltet valamit, hogy Mózes érzi, hogy én magamban senki vagyok és semmi. Isten még haragszik is rá egy kissé, de végül mégiscsak elvégzi Mózesben azt, amit, és a lényeg, Mózes vállalja a küldetést. És az üzenetünk szempontjából most az a fontosabb, hogy nem csak Mózes vállalja, hanem Mózes házastársa és családja is. Mert a küldetés teljesítésében fontos szerep jut ugyanúgy Mózes házastársának és családtagjainak is. Beszédes a történetünk olyan szempontból, amikor a Mózes engedélyt kér 80 éves korában a még nálánál is idősebb apósától. Meg szoktuk-e mi kérdezni az aputól vagy az anyutól, az apóstól vagy az anyóstól 80 éves korunkban, hogy mit lehet tenni? Vagy ennél fiatalabb korban? Mikor jön el az az idő, amikor már nem szólhat bele? Mózesnek egy fontos életvezetéséhez tartozó kérdésben az apósától engedélyt kellett kérni, mert az volt a kor szokása. Érdekes, hogy Isten Midián földjén újra megerősíti számára az elhívást, és az apóstól való engedélykérés után. Mert az emberi oldalon ez a családfő miatt szükség volt, hiszen nem Mózes volt a családfő, és engedélyt kellett kérni. Lábántól Jákob nem kért engedélyt, mikor elszökött előle, majdnem életébe került. Isten különleges kegyelme volt az, hogy életben maradhatott Jákob. Mózes megkapja az engedélyt, menj el békével, és Isten azt mondja, menjél Egyiptomba, meghaltak azok, akik téged halálra kerestek. Istennek tetszett itt, ezután a mozzanat után megerősíteni szolgáját abban, hogy a küldetés nem változott, sőt, bátran menjél. Mózes tehát elindul, és viszi magával a családot is. Az Úr küldetésében, aki házas, nem tud és nem szabad, hogy egyedül szolgáljon. Az Úr tervét a küldetésben csak együtt teljesíthetik. Ez akkor is igaz, hogyha lehet, hogy bizonyos időközben csak egyedül végezhet bármilyen fajta feladatot is Isten ügyében. Akkor a társa fizikailag talán nincs jelen, de lelkileg ott kell legyen. Nagy baj az, amikor valaki számára úgy gondolkozik, hogy el kell választani egymástól az Istennek végzett szolgálatot a családi élettől. Az még rosszabb, ha valaki azt gondolja, hogy az Istennek végzett szolgálat nagyon jó út ahhoz, hogy a házastárstól vagy a gyermeknevelés felelősségétől megszabaduljam. Csak otthon ne kelljen lenni, minden más teszek szívesen, akár Isten ügyében is. Nekem angliai barátaim mondták el, hogy Anglia egyik leghíresebb prédikátora, aki tízezreknek prédikált a 18. században, bizony a feleségétől menekült. És szomorúan mondták ők is el, hogy nagy ige hirdető volt, de a házas élete nem volt példa. És szomorú volt, hogy ő így élte meg az ige hirdetési szolgálatát. De ez ugyanúgy igaz, bármelyikünkre igaz lehet. Milyen bátorító Mózes és Cippóra esete. Péter is a hűséges és szeretett feleségével együtt végezte a missziói munkát, ami nem akármilyen volt szintén az első században. Korintusi első levél 9. részében olvasunk erről. A presbiterek és a diakónusok választásánál az újszövetségi gyülekezetben szintén döntő szerepe volt annak, hogy milyen a házas életük, a házasok, és hogyan nevelik a gyermekeiket, ameddig nevelhetők. Itt 80 éves házas párról van szó. Tehát az idős házasokat is ugyanúgy érinti az ige hirdetés üzenete. Megint hagyj említsem szüleimet, egyszer rajta kaptam őket azon, hogy még értem is imádkoznak. Reggel, csendességet tartva együtt is, imádkozva, én borotválkoztam benn a fürdőszobában, és hallottam, ahogy az én nevemet is mondják imádságba. Múlt vasárnap hallhattuk a közbenjáró imádság fontosságát. Ha semmi más nem tesz egy házaspár, csak imádkozik együtt, közösen Isten szolgálataként az ő ügyében, már az is hatalmas küldetés. Jézus erről világosan beszél. De sok mást is lehet csinálni együtt. Azt is, ahogyan nagypapát odafogadták a családunkba, 3 évig ápolták, szerették, meg mi is szerettük természetesen az unokák. Ez mind nekem nagy tanulság lett arra, hogy hogyan lehet a családon belül szolgálni Isten ügyét. Most itt természetesen elsősorban akkor lehet így gondolkodni, hogyha a társam is hitben jár. Ő sem tökéletes, ahogy én sem, de a hívő társal könnyebb együtt szolgálni az Urat. De én azt is láttam itt Pasaréten is, amikor a nem hívő társ először csak hozta a templomba a férjet vagy a feleséget, aztán már bejött, aztán egyszer csak fizikai munkát is végzett másokkal együtt, és azóta már ő is Isten gyermeke. A hangsúly most azon van, hogy Istennek szolgálni hívő emberként a hívőtárssal, de sokszor a nem hívővel is lehet, aki előbb-utóbb megtér. A folytatásban szeretnék arra rámutatni még, hogy a társ megtérésében, Isten kezében hatalmas eszköz lehet a másik fél. És ez a történetből világosan kiderül. Isten küldte, apósától engedélyt kapott, Isten megerősíti abban, hogy bátran menjél, mert meghaltak a téged üldözők. Hallhattuk még azt is, elmondja Mózesnek, hogy mit mondjon majd a fáraónak az elsőszülött gyermekekkel kapcsolatban. És nagyon furcsa, hogy azt látjuk, hogy az úton, útközben, miközben mennek küldetést teljesíteni, egyszer csak az Úr meg akarja ölni, vagy Mózest, vagy valamelyik gyermekét, valószínű az elsőszülöttet. Az is kiderül azért, mert nincs körülmetélve. A történetben nem lehet eldönteni, hogy ki az, akit az Úr meg akar ölni. Az biztos, hogy az Úr akarja csinálni. Azért furcsa ez, mert akkor ezek szerint, ha Mózest akarja, akkor mi van a küldetéssel? De ne feledjük, Mózesnek is elmondta, amikor Izrael népe vétkezett súlyosan, Mózes, én elpusztítom ezt az engedetlen népet, majd téged tesztek nagy néppé, mert az én ügyemnek nem árt az se, hogyha az emberi oldalon valami nem úgy van, ahogy szeretném. Én tudok mást is választani. Ha meg a gyermeket akarta megölni, az azért lett volna nagy szégyen Mózeséknek, mert Mózes bűne miatt, mulasztása miatt meghal az ő gyermeke, valószínű az elsőszülöttje, aztán megy Egyiptomba és fenyegeti a fáraót Isten embereként, hogy bizony, ha vétkezel fáraó és kemény maradsz, meg fogja ölni Isten a te elsőszülöttedet. És akkor mondja neki, hogy az enyémet is megölte? Szörnyű ez a történeti jelenet, de testvérek, azt hirdeti, és most ez a döntő, hogy Isten kegyelme hogyan tud munkálkodni egy házasságban is. Családi életben. Akkor, amikor nagyon kritikus a helyzet, a másik bűne miatt, mulasztása miatt. Ki az, aki itt segít az emberi oldalon? A feleség. Akkor is hangsúlyos, hogyha a férje az, aki bajban van, és akkor is, hogyha a gyermeke. A lényeg, cippóra azonnal tudja, hogy mit kell tenni, nem kezd el imádkozni, nem kezd el Mózessel vitatkozni, vagy beszélgetni vele, egyszerűen teszi a dolgát. És ezáltal megmenekül, vagy Mózes, vagy a gyermek. Mózes első könyvében olvasunk arról, míg Ábrahámnak mondta Isten, hogy amelyik férfi nincs körülmetélve az ő utódai közül, annak meg kell halni. Cippóra, Mózes felesége körülmetéli a gyermeket, majd kimondja ezt az titokzatos mondatot, vérjegyes a körülmetélkedésért, vérrel szerzett vőlegényen vagy, Hogy mondjam most egyszerűen a magyarázatban, ez a kifejezés a családi kapcsolat szövetségi viszonyát érzékelteti. Én is Istenhez tartozom, a gyermekünk is Istenhez tartozik, hiszen körül lett metélve, a család Istenhez tartozó. És az Úr békét hagyott neki. Megtette Cippóra azt, amit meg kellett tennie, nem olvassuk, hogy Isten tanácsolta volna, hanem ő azonnal tette a dolgát, mert tudta, hogy mit kell csinálni, és azt látjuk, hogy az Úr haragja, ítélete elmúlt. Ez a mozzanat itt a történetben nagyon beszédes az új szövetség fényében is. Hiszen a Korintusi Levél 7. részében Pál apostol éppen arról tesz bizonyságot, hogy lehet, hogy a családban csak egyetlen hívő ember van, de rajta keresztül az egész család szent. Éppen a nem hívő társsal kapcsolatban húzza alá a Korintusi Levélben az apostol, megvan szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és megvan szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, így pedig szentek. Azaz, az egyetlen hívő ember a családban, Isten kezében abban eszköz, hogy megvan szentelve a család. Még nem járnak hitben, de már Isten jelenléte van ott a családban. És nagyon kritikus helyzetben, akár a szó fizikai értelmében is, ez védheti akár a gyermek, akár a férj vagy feleség életét. Lelkileg mindenképpen. Péter apostol odáig megy, hogy a levelében azt írja, hogy akár még igen nélkül is meg lehet nyerni a nem hívő társat. Hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek, szemlélve a ti félelemben való fedhetetlen életeteket. Amikor férfiakkal is beszélgettünk erről az igéről, aláhúztam, hogy ez az ige nem csak asszonyoknak szól, de férjeknek is, férfiaknak is. Vagy akik nem élünk házasságban, azoknak, akik ott vannak a családban. Eléjük, éljük az isteni életet, és megnyeri ezáltal Isten a másikat. Cippóra megmentette a férjét, vagy a gyermekét, Isten kezében így lett eszköz. Neked mitől kell megmentenie a családtagodat? A történetet azzal szeretném befejezni, hogy ezután, az esemény után, de mindenképpen, ha ekkor nem, akkor a tízcsapások elindulása után Mózes a családot egy időre hazaküldte. A 18. részből tudjuk meg, hogy amikor a Sínai hegynél Izrael népe letelepedett, és készült az Úr megjelenni nekik dicsőségesen, előtte még Jetró, az apósa, odaviszi feleségét és gyermekeit. A család tehát egy időre külön vált, és most hagyd mondjam így az üzenet miatt, mert eljött az az idő, amikor Mózesnek egyedül kellett végrehajtani a küldetés bizonyos részét. Nem olvastam fel, természetesen ott volt mellette Áron. Isten ezt elrendelte, és el is mondta Mózesnek, és Áron jött is, és találkoztak, és együtt mentek a fáró elé. De a családot egy idő után védelembe, nyugalomba helyezte, visszaküldte apósához. Korintusi levél 7. részében olvassuk azt is, ott az első Korintusi levél 7. részében, hogy van idő arra, amikor az önmegtartóztatás rövid időre azért szükséges, hogy legyen elég idő az imádságra vagy böjtölésre. Van, amikor esetleg nem a társammal együtt teszek valamilyen feladatot, végzek valamilyen feladatot az Úrnak. De ez csak egy rövid idő, de meg kell említeni. Ilyenkor, amikor mondjuk elmegy a férj vagy a feleség egy csendes hétre, talán hiányzik. De akkor a társ elfogadja, most szükség van az egyedül létre, mert Istennel van, Isten munkálkodik benne vagy általa. Amikor viszont eljött az idő, akkor megint együtt voltak. Isten nem jelent meg addig a Sínai hegyen, amíg Jetró és Mózes családja meg nem érkezett. Mert Isten gondoskodott róluk addig is, Isten Mózest formáló kegyelme a feleségé cippórát is eszközeként használta, és amikor a nagy találkozás ideje eljött, akkor együtt a család, és így jelenik meg az Úr, így tapasztalják meg Isten jelenlétének minden dicsőségét, és így mennek a pusztai vándorlás során együtt közösségben. Ma arra figyeltünk, hogy Mózest Isten hogyan formálta otthon, hogyan formálta munkahelyén, hogyan használta a társa életét, a család életét, akkor is, amikor még formálni kellett az ő szolgáját, és akkor is, amikor már elindult a küldetés teljesíteni. A szelídség és az alázat, és az Istennek való engedelmesség az ő kegyelmében bízva, nekünk is segít abban, házasokként vagy nem házasokként, hogy formálódjunk mi is Isten kezében, vagy bennünket használjon mások formálása miatt. Testvérek, amikor a 119. Zsoltár első versét elénekeljük, akkor énekszóban is válaszoljunk a hallott ige üzenetére. A 119. Zsoltárunk a hívő embernek azt a boldogságát énekli meg jó hosszan, mit jelent neki Isten akaratának engedelmeskedni, törvényét követni, az oly emberek nyilván boldogok. Az első versét énekeljük. Imádkozzunk. Szeretnénk hálát adni neked, mennyei atyánk, hogyha bennünket a szelídségben és az alázatban már jó ideje vezethettél, formálhattál, és köszönjük, hogyha még a családtagjaink is örömmel mondhatják, milyen jó egy szelíd és alázatos emberrel együtt élni. Ha még nem lenne ez jellemző, kérünk, hogy a te igéd fényében hagyd tudjunk gyógyulni és változni, és abban is tőled kérünk erőt, hogy a még nem szelíd és alázatos társat, gyermeket vagy szülőt, nagyszülőt vagy unokát, hagyd tud te formálni rajtunk keresztül is. Kérünk téged, hogy a családi életünkben mutatkozzék meg mindaz, ami Mózes családjában volt. Segíts a kritikus helyzetekben tudni azt, hogy mi a feladatunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy tőled kérhetünk el az ifjúság számára áldást és vezetést, életvezetést, hogy jól tudjanak ők is választani, ahogy Mózes és Cippóra élete mutatta. Köszönjük, Urunk, hogy te tudod, hogy ki a hozzáillő társ. Segíts azt megtalálni. És kérünk téged, legyél azokkal, akik már nem lehetnek a társukkal. Adj békességet, ad vigasztalásodat nekik. Köszönjük, Urunk, hogy az egyedül létben is lehet neked szolgálni, és köszönjük, hogy nem kell egyedül élnünk, mert gyülekezethez is tartozhatunk. És szeretném megköszönni neked a még hitben nem járó szeretteinket, akármilyenek is, kérünk, hogy hadd lehessünk áldássá számukra. Köszönjük, Urunk, hogy a te isteni szentséged ragyoghat fel rajtunk keresztül közöttük. Kérünk téged, segítsd meg a nagycsaládosokat, Segíts meg azokat, akik a megszorító intézkedések miatt nehéz helyzetbe kerülnek, és kérünk most is, könyörülj meg a mi népünkön, vezetőinken. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy mindeneknek az Ura, mutasd meg a Te hatalmadat, és használj fel bennünket, hogy áldással legyünk hazánk számára. Köszönjük, Urunk, hogy a mi csendben elmondott könyörgésünket is meghallgatod most Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A 119. Zsoltár második, harmadik és negyedik verseit énekeljük Isten áldása kérése előtt. 119. Zsoltár második, harmadik és negyedik verseit. Boldogok azok is, mondom nyilván. Kérjük az Úr áldását. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek. Amen.